megtanulni, megismerni.
És sok-sok kulturális értékkel.
Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
Töltse velünk a nyarat! Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán. Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Ma megkímélem önöket attól, hogy arról áradozzak, hogy mit jelent nekem Wagner, és miért tetszik. Nem, ez amúgy sem a jó szó. Szóval, hogy miért érzem azt, hogyha Wagner zenéje szól, minden DNS-em együtt fordul vele. És ebben nyilván szerepe van több, mint 50%-ot kitéve észak-igényeimnek is, lehet, hogy nem. Lehet, hogy egyszerűen így lettem teremtve, vagy csak egyszerűen rá tudok kapcsolódni a világ zene irodalmának egyik legnagyobb zseniére, és ebben szerepe van az édesapámnak is, aki mellett komoly zenén nőttem fel. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrien vagyok, és ritka szerencsém van, mert a mai műsorban csak zsenikkel beszélgettem, Fischer Ádám karmesterrel és Balázs Zoltán színházi rendezővel, mindketten elfogult rajongásaim tárgyai, Balázs Zoltánt ezen kívül még imádom is. Amipa kettős jubileumot ünnepel. 150 éve hangzott fel először Richard Wagner teljes ring tetralógiája Bayreuthban, méghozzá egy magyar karmester Richter János vezényletével, és a budapesti Wagner napok pedig fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. A jeles alkalomból Fischer Ádám utoljára vezényli a teljes ring ciklust. Bár továbbra is ellátja a művészeti vezetői feladatait, az új karmester 2027-től Rajna Martin lesz, aki fiatal kora ellenére már is világsztár karmester. Idén kétszer hangzik el a ring a Műpában. Fischer Ádámmal a második Rajna kincse előadás előtt beszélgettünk, persze ezt úgy képzeljék, hogy nem csak én beszéltem hozzá, hanem előttem is mindenki, és interjú közben is benyitottak, és mondtak neki mindenfélét, miközben telt az idő, és neki lassan a pulpitusra kellett állnia, mert kezdődött az opera. Azzal kezdtem tehát az interjút, hogy egyszerűen csodálom a hidegvérét.
Természetesen úgy van, hogy egy második előadás az valamennyiben nyugodtabb, mint egy első előadás, és azáltal nekem nem kell olyan mértékben felkészülni konkrétan az első, a másik előadás, mint az elsőre. Viszont az is van, hogy ez egy teljesen összetett probléma és feladata Wagner napoknak, nem csak a megszervezése, de hát a kiértékelése, a követése, stb.
Ez átadás átvétel.
Hát ez átadás átvétel, ilyen eset, ilyen értelemben nincs, mert ezt lassan folyamat. Csináljuk. Szóval lassan átvesz egyes dolgokat, azt én is megtartom, aztán én minél többet szeretnék a Martinnak átadni, de nem akarom egyik napra a másikra, mert azt akkor ő se látja teljesen át.
Igen, mert nyilván, amikor majd ő kapja meg, akkor az majd az ő ring folyamata lesz. De hát azért mégiscsak most utoljára fogja itt a Wagner napokon vezényelni. Gondolja, hogy az életben utoljára, vagy még fogja majd a világban, vagy akár itt is?
Ez az soha nem lehet tudni. Na most erre nekem mindig azt mondom, nekünk van egy nagyon kedves szomszédunk, egyébként az Hamburgban az egyébként szír, de hát ő Németországban él, és ő mesélte nekem, hogy a arabok a jövő időt az Inshallah-hal képzik. Tehát ami 5 perc múlva lesz az életbe, azt is, ha Isten is úgy akarja, így képszik. Tehát az, hogy mi lesz arra, én nem tudok válaszolni. És ez egy nagyon bölcs dolog, Inshallah. Az a ring, amit mi 20 éve elkezdtünk, az én koncepciómra volt betervezve, és nem
és biztos... És ez egész műpa arra épült, hogy
igen, nem biztos, hogy ez a következő 20 évre is érvényes lesz. És én nagyon szeretném azt, hogyha a következő 20-25 évig tartson a Wagner napok, és ahhoz az kell, hogy átadjam olyannak, akik tudnak 20-25 évre előre tervezni. Ami engem kicsit, ami ilyen, keresem a szót, hogy egy, mert nem probléma, hanem egy ami kiderült az évek folyamán, hogy a ring az egy olyan nagy vállalkozás, hogy évente előadjuk a ringet, hogy mellette nem tudunk más csinálni. Szóval magyarul az derült ki, hogy vagy ring, vagy valami más.
Igen, tavaly volt a valami más.
Hát a tavaly volt a valami más. És akkor annak egész más a kihatása, mert annyit bevallhatok, hogy a közönséget a ring jobban érdekli, mint a többi darabig.
Most én el kell, hogy ismerjem, hogy a ringbe, amikor elkezdődik, akkor belemegyek egy olyan megváltozott tudatállapotba, hogy én 4 napig teljesen kijövök magamból, és még szerdán is szoktam erre sírni magam. A Nürnbergi mesterdalnokoknál viszont, akkor most hogy legyek korrekt, elfáradtam azért többször, szóval, hogy ez nem vitt bele engem ebbe az űrületbe, hogy teljesen részesévé vált.
Az a Wagner se így képzelt el.
Hát igen,
szóval a mesterdalnokok az nem egy ilyen űrült zene, az egy másik oldala Wagnernek. Megszállott zene, én a számomra az a Tristan és a ring, szóval az a leginkább, ami ezekben a mélységekben bele süllyed. És, de hát nekünk például ilyen alapdöntést kellene hoznunk, hogy vagy több Wagner tudunk csinálni, tehát hogy a Wagner napokat kiszélesítjük, ami viszont nem lehet a többi produkció rovására, nem mehet, de anélkül valószínűleg nem lehet kiszélesíteni a Wagner napokat. Vagy pedig, hogy döntjük azt, hogy ring napok legyenek, de viszont az nem az eredeti ötlet, ami itt pár éven keresztül volt, hogy egyszerre játszottuk a ringet, és az is 3-4 hét megfeszített munka volt, de a többi darabot nem tudtuk előadni. Szóval az, hogy ez milyen irányba megy tovább, azt a fiataloknak kell eldönteniük, és az is...
Megállja, hogy elmondja, hogy beleszóljon, vagy csak a véleményét mondja.
Természetesen minden kérdésre válaszolok, és szeretnék segíteni, de az az érzésem, hogy a világ változik. Most minden öregnek az az érzése, hogy a világ megváltozott, de én azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben többet változott a világ, mint az előtti 20 évben. Egyáltalán az internet és mindenféle okostelefon stb. Megváltoztatta az emberek gondolkodásmódját, és a színház, a rendezések megtervezése az mindenképpen kell, hogy együtt. Tehát az, ami annak idején, ami 20 évvel ezelőtt nagyon modern volt a mi ring előadásunkban, az már abszolút nem modern, és valószínűleg sokkal jobb és hatásosabb technikai lehetőségek vannak. És ezért gondolom.
Én csalódott leszek, amikor nem úgy rajzolódik a sárkány, ahogy én megszoktam.
Hát igen, ebben megszoktam. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen sikere lett ennek a produkciónak. Én nem, szóval mondom, én nem tudok semmit a jövőről. Mi azt beszéltük meg Martinnal, hogy együtt fogjuk ezt kidolgozni, de hogy mi mit szeretnénk, az egy dolog, mert mi a művészetet szeretnénk, nekünk vannak vízióink, és neki is nagyon érdekes víziói vannak, de az hogy milyen, mennyire megvalósítható, és hogy lehet az egyik produkciót a másik produkció mellett úgy színpadra hozni, hogy ne menjen az egyik a másik rovására. Ezek mind nem művészeti elképzelések, de mégis nagyon fontosak a tervezésben.
Segítene nekem, hogy mondani egy olyan kérdést, amit mondjuk Rajna Martin feltett az elmúlt 1 évben, akármennyire is szakmai, és csak hogy mi az, ami őt érdekelt, vagy ami olyan kérdése volt, ami érdekes.
Na most ilyenről még nem beszéltünk, hogy milyen tempót kell venni, tehát a
igen, mert azt szoktam mondani, hogy gyorsan kell Wagnert, gyorsabban szokott Wagnert vezényelni,
hát
mint ahogy megszokott.
Függ. Egyébként én nekem az a meggyőződésem, hogy az nagyon a szereposztástól kell, hogy függjön. Én nem hiszek abban, hogy karmester előre eldöntheti azt, hogy milyen tempót akar, mit akar csinálni, hogy akarja csinálni, hanem mi olyanok vagyunk, mint egy színházi rendező, hogy előbb meg kell néznünk, hogy milyen típusú színészekkel dolgozunk, és a színészekre találjuk ki az előadásmódot. Tehát, hogy picivel gyorsabb, viszont lassabb, az abszolút nem öncél. A tempó az nem öncél, hanem egy kifejezés. De itt mi inkább technikai dologról beszéltünk, hogy lehet koordinálni a zenekarok működését. Olyan hangszeres kisegítők, akik az egyik zenekarban nincsenek, akkor hogy milyen kisegítőt hívja a zenekar, akkor ezek döntőek. Vannak hangszerek, amik például nincsenek a rádiónak saját hangszerei.
Igen, Wagnerhez kellene a speciális tubák, igen.
Vagy pedig a nőmegi mesterdalokokba a Beckmesser hárf az időben megkeresni, és a szereposztások kiosztásába is nagyon oda kell figyelni, hogy a többiek mit csinálnak. Mert amikor ez egy olyan nagyon ismert dolog a nemzetközi opera életben, hogy hogy két olyan nap van az évben, amikor nagyon nagy baj van, ha valaki megbetegszik. Az egyik az a szilveszter, és a másik a nagypéntek. Nagypénteken minden operaház Parsifalt játszik, tehát hogyha ott egy Gurnemanc megbetegszik, akkor nagyon nagy baj van, mert az összes többi színpadon van. Szilveszterkor pedig egy Rosalindának a denevérben nem szabad megbetegedni. Na most ez egyébként, tehát amit akarok mondani, amikor mondjuk mi júniusban csináljuk a Wagner napokat, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy a vezető énekesek hol szerepelnek is, milyen megterhelésük van, és kell B-terveket elő készíteni arra az esetre, mert az egy Murphy törvény, hogy az betegszik meg, akit nem tudjuk, hogy tudunk helyettesíteni. Ezek nagyon fontosak. Ilyenekről fogunk beszélni, és már sokszor beszéltünk is. Hogyha a Ringet játsszuk, az oké, de ha a Ringet nem játsszuk, és esetleg a Trisztánt sem játsszuk abban az évben, mert nincsen jó tenor, akkor hirtelen olyan probléma előtt állunk, hogy túl sok a kórus feladata. Mert a többi, hogyha játszok a Parsifalt, a Lohengrint és a Tannhäusert, akkor azt a kórusok nem bírják. Azt nem is lehet így tervezni. Erre a külvilág nem gondol, de erre nekünk nagyon kell gondolnunk. Azt hiszem a külvilág nem igazán tudja, hogy a Ringben összesen 15 hangot énekelnek a női kar. Ugyan próbálni kell, mert ott vannak az egész második felvonásban, az Istenek alkonya a második felvonásban, de a kórus operák azok ugye hát a Bolygó, a Lohengrin, a Tannhäuser, a Nürnbergi mesterhangok és a Parsifal. Mindenki tudja például, hogy Bayreuthban abban az évben, amikor nem játszanak Ringet, akkor valami 30-40%-kal több kórustagot szerződtetnek. Szóval az előre meg vannak tervezve azok az évek, amikor hol nincs Ring, mert a Ring az, ahol kipihenik magukat a kórustagok. De nem csak erről van szó, hát hangszercsoportoknak is vannak szüneteik, amikor, és lehet tudni, hogy mi sok nekik. Lehet például tudni, hogy a Valkür harmadik felvonásába cserélni kell a kürtösöknek, mert nem bírják végigfújni az egészet, és akkor az ötödik kürtös fújja az első kürtöt, és az
akkor
első kürtöt.
Meg kis jönnek az erkélyre, és meg azt is fújnak.
Más, hát az egy más dolog, de szóval, és nekünk a tervezéskor nagyon ügyelnünk kell arra, hogy úgy tervezzük, hogy minden lehessen. Most én csak a Wagnerről beszéltem, a zenéről, de hát a rendezéseknek meg megvan a saját külön szabályuk. Tehát az, hogy mennyi ideig tart itt ennek a üvegfalnak a felállítása, mennyire a szerelése, ez mind befolyásolja az, hogy milyen más darabokat tudunk, ha tudunk játszani.
Az érzelmi beleérkezésre még nem is beszéltünk.
Hát igen, na most ez egy nagyon, akkor viszont azt kell mondanom, hogy ez a mi szakmánknak ez a kettőssége, és ez nagyon szép a mi szakmánknak, mert egy karmester az természetesen megvalósítja a zenét, és a zene szolgálatában az egy óriási élmény. De ugyanakkor én nekem, mint karmesternek nem szabad csak, nem azért vagyok ott, hogy a zenét élvezzem, hanem én olyan vagyok, mint egy sebész, aki pontosan hideg fejjel tudja, hogy most ide kell vágni ahhoz, hogy ez legyen, és oda,
ugye van olyan, amikor élvezi.
Hogy is mondjam, természetesen van olyan, hogy élvezem. Azért nekem nem szabad elveszteni a fejemet.
De egyrészt, igen, azért egyrészt ülünk mi ott, hogy elveszít.
Nem, igen, most ez arra van. Ez egy elég érdekes probléma, mert az érzelmi költetnek ott kell lenni, hogyha az ember szabadabban zenél például, vagyis akkor kis rögtönzéseket akkor tudok csinálni, hogyha érzelmileg érzem a zenét, de pillanatok alatt az operában, a koncerten talán kevésbé, de ott is operában pillanatok alatt másodperc töredéke alatt előállhatnak olyan feladatok, hogy teljesen hideg fejjel kell nekem úgy reagálni, hogy abszolút nem a zenére
túl
figyelni.
Túl sok ember van, aki
valaki egy picivel később lép be a színpadról, és akkor esetleg egy láncreakcióval az egyik fúvós az énekessel együtt megy, a másik, aki pedig nem hallja, az nem megy az énekessel együtt, és akkor egy fél ütemet szétcsúszik a zenekar, az egy nagyon nagy hiba, akkor azonnal reagálni kell.
Megjelenés, hogy mennyire szeretnek a zenészek önnel dolgozni, mert hogy rendkívül kedves, rendkívül jó hangulatban dolgozik, de azért ez, hogy annyira kell figyelni az emberekre, amikor dolgozik, az az emberi kapcsolataiban is megkönnyíti azt, hogy a másik emberrel együtt dolgozzon, és most nem csak a szakmáról beszélek, hanem egyáltalán az, hogy ki hozza azt, mert ugye azt mondja, hogy akkor jó az előadás, az énekes azt érezte, hogy wow, most nagyon jó voltam.
Elfben igen, gyakorlatban azért az más dolog, itt arra figyelni, hogy a fogós hol veszi a lélegzetet. és az, hogy a, mit tudom én, az emberi kapcsolatokban valaki mit szeretne, és mit nem mond el, nekem pedig szeretné, és hogy azt kitalálom. Én azt gondolom, hogy...
Ez együttműködési képessége az jó.
Nekem koordinálni kell a képességeket, és úgy kell irányítanom a zenekart, hogy mindenki... Szóval, hogy mindenki a maximumot tudja teljesíteni. Én ezt mondom, ez nem is a karmester, hanem inkább az opera karmesternek ez a feladata, és azt hiszem, hogy a közönség, és többen sajnos a kollégáim közül is, nem igazán tudják, hogy mi mindent tud segíteni egy opera karmester, és mi mindent tud ártani egy opera karmester.
Ma a Kürnek a kottáit nézem, most még belenéz a kottákba, vagy már minden ott van a fejem?
Attól függ, hogy mi van, szóval nekem vigyáznom kell, hogy ne veszítsem el, hogy két-három oldalon keresztül nem nézek bele a kottába, de abban a pillanatban valami történik, és bele kell néznem, akkor baj van, mert nem lapoztam. Szóval
és ez papíralapú, vagy már laptopon, vagy ilyen...
Nem, én régi módi vagyok, én nem tudok laptopozni, és papíron csinálom. Le van papírozva ez az egész.
A dániai munkáiban, meg azzal, hogy Németországban él, egy német környezetben, ezt az egész északi lelket könnyebben érti. Én például nem tudok németül, nekem nagyon hiányzik.
Én azért ezt nyelv fölötti üzenetnek érzem a ringvilágát. Aztán én tudom azt, hogy vannak, akik teljesen leborulnak a Wagner szövege előtt.
Igen, de... ezért kérdezem, én is most beszéltem valakivel, aki a szövegen keresztül
olyanok, akik azt mondják, hogy a szöveget azt el lehet felejteni.
És melyik iskolához tartozik?
Nem, tehát össze, ez egy az igaz, hogy Wagner rendkívül komplikált nyelvet és önálló nyelvet és használ és saját szavakat kreál, és azokat próbálja belevinni a német nyelvbe. Van, akiket nagyon zavar. Én tényleg azt gondolom, hogy a szöveget az csak a zenén keresztül lehet megérteni, és lehet, hogy a szöveg és a szavak nem csak megértése, hanem az érzelmi megértése hozzájárul, hogy jobban értsem a zenét, de nem hiszem, hogy a zene azok számára kevésbé élvezhető, akik nem tudnak németül.
Én abban nőttem föl, hogy otthon szólt Wagner. Van egy nagyon hozzáértő családom, olvastam erről most, hogy jöttem, a Krógyörnek volt egy 30 évvel ezelőtti, nem, a műsora, én kikértem az archívumból, és végighallgattam. És akkor azért fölteszem azt a kérdést, hogy aki nem kap 50 év képzést Wagnerből, az is tudja élvezni? Vagy egyáltalán nem tudja?
Vannak, akik tudnak, szóval én ismerek olyanokat, akik 40 éves korig semmi Wagnert nem hallgattak. És
de tudnak arról, szóval, hogy utána olvasnak meg, értit kell tudni, hogy miről szól.
Több haszna van, többet él át az ember, hogyha foglalkozik az anyaggal, és a hátterével, és olvassa Krógyörgy könyvét. Aki elolvasta Krógyörgy könyvét, az még jobban tudja a Wagner zenét élvezni. Az én érzésem szerint a Ring egyedi értékét adja ezek a motivumvilág, ami tényleg a tudat alattit és a tudat fölötti és a gondolatoknak a leleplezése, és ez egy olyan, hogy ezt a technikát ezt Wagner találta ki, és senki más ezt így nem tudja. És aki ezt megérzi, az annak ez teljesen egyedi és óriási élményt nyújt, akkor is, hogyha nem tudja megfogalmazni. És ez is jellemző Wagnerre, hogy csomó dolgokat nem is lehet megfogalmazni. Mindig tudjuk azt, hogy van az ilyen motívum, meg olyan motívum, meg amolyan motívum, de tudományosan ezek a motívumok olyan mértékben fejlődnek egymásból, és motiválják egymást, hogy ez egy tudatalatti világot ad át, és ez a nyelv, ez egy olyan nyelv, hogy a szavakkal nem lehet kifejezni. Mi egy ilyen burokban élünk zenészek, mert csak azokat ismerjük, akik jönnek, és akiknek tetszik az előadás, és azt veszem észre, hogy nagyon sok külföldi és az egy világ minden tájáról jönnek, és meghallgatják Wagnert, hogy aztán olyanok is vannak, akik ezzel nem tudnak mit kezdeni, az valószínű, de azokat nem ismerem.
Wagnert érteni azt szerintem, hogy kiváltság. Azt beszélik, hogy a Parsifal vége az egyik kedvenc Wagner zenéje, ez igaz?
A Parsifal vége. Igen, de a Parsifal is egy külön világ. A Parsifal az már túlmegy a az operán, valahogy az, amit a Ringel csinált, az a legmagasabb foka az énekbeszédnek és az énekdrámának, és a Parsifal az meg egy plusz, egyébként ő nem is nevezi a Parsifalt operának, az egy ilyen Bühnenweisspiel, nem is tudom, hogy fordítják, valami van egy magyar fordítása. Ez több, mint opera, és ez nem is a rendezésen, és nem is a történésen múlik, ezek érzések, amiket a Parsifalban. Ez is egy nagy, amit ezzel talán az én gondolatom, hogy amikor befejezte a Ringet, ez nagyon sok zeneszerzővel előfordul az ilyesmi. Befejezte a Ringet, és ha véletlenül meghalt volna a Ring befejezés után, akkor mindenki azt mondta, hogy ennél tökéletesebbet nem lehet csinálni.
És akkor, lehet-e?
Hát nem egy újat kezdett, egy teljesen új stílus kezdett el a Parsifallal, tehát ez is lehet. Egyébként ezt én Mozartnak szoktam mondani, mert Mozartnál szokták mondani, hogy ha Don Giovanni után meghal, akkor azt mondja, ennél jobbat nem lehet csinálni. És erre jött két évvel később, vagy három évvel később a varázsból. És ha pont akkor hal meg, akkor az egy legenda az egész jövőre. Nem lehet tudni, hogy Mozart mit írt volna, ha még két évig él, és azt se lehet tudni, hogy Wagner mit írt volna.
De akkor a Parsifal vége az megfelelő.
Parsifal vége az megfelelő. Az nem Wagner döntött el, azt nem mi döntöttük el, az Isten döntése, hogy a Parsifal végével lezárul a Wagner életmű.
Fischer Ádámot, az egyik legnagyobb magyar karmestert hallották a Rajna Kincsének csütörtöki előadása előtt, és amikor kijöttem a szobájából, a kilincset egy rendkívül jóképű fiatal embernek adtam át, Rajna Martinnak hívják, jövőre már ő vezénye, most pedig a Parsifal végét hallják. Előbb már említettem Kroh György műsorát, amit 1983. januárjában hallhattak a Magyar Rádió hallgatói. Ma a MÜPÁ-ban, a Ring sorozat végén az Istenek alkonya kerül színre, és szeretném egy kicsit megmutatni önöknek, hogy miért annyira gazdag és csodálatos az egész. Hallgassák meg Kroh György zenetudóst a Ring legvégéről, az Istenek alkonya befejezéséről. Ez nem lesz egy könnyű szöveg, de megéri figyelni.
Brünnhilde fellépésével a Nibelung gyűrűje természetrétegének stilisztikai, dramaturgiai, jelentésbeli rehabilitációja kezdődik meg. A folyamatnak két fázisa van, a Brünnhilde szavait kísérő, tehát az értelmi megvilágosodással egyidejű zenei előrejelzése a beteljesülésnek, majd a Brünnhilde szavait követő szimfonikus kép, amelynek során a megtisztult motivumok új értelmű régi kapcsolatának érzelmi, zenei hite teljesedése végbe megy. Az a téma, amelyel halálangyalként lépett Zsigmond elébe, a sors és a halálhír teljes témája, a tűzvarázs óta most először szólal meg a zenekarban, és mint egy piedesztára emeli vissza Brünnhilde alakját. A társa csak én vagyok, kinek akkor adta szavát, mikor téged nem látott még, mondja, a bűnére és veszteségére rádöbbenő, pillanatok múlva örökre elnémuló Gutrunénak, azzal a dallammal, amely bennünk Siegfried és Brünnhilde szerelmi fogadalmával fonódott egybe. Bennünk azonban visszacseng a dallam eredeti jelentése is, Wotan Erdának szóló jóslata a Siegfried harmadik felvonásából. Minden tudó gyermeket felébresztve végrehajtja majd a világ megváltó tettet. Az a Brünnhilde tehát, aki most előttünk áll, Erda lánya, Wotan vágyának benső meggyőződésének képviselője és a világot megváltó tettnek a végrehajtója. Ettől kezdve a Velzung történetből az Isten mitoszba visszavezető motivumhíd pillérei rendre kiépülnek a zenekarban, szinte valamennyi természetmotívum. A világfa emelkedő skála témája a víz és a föld motívum család tagja. A cselekmény vonalán haladva ez a mágia készítésére szólító parancs mozzanata. Szorosan követi ugyanebben a tartalmi összefüggésben a tűzvarázs zenéje, és a tűzhoz asszociálja Wagner zenei gondolatmenete a Gránéhoz és a Brünnhildéhez egyaránt társítható a valkürök lovaglására emlékeztető motívumot. A minden hamissága ellenére önmagát tisztán megőrzött Siegfried emléke a kardmotívum megdicsőülésének pillanata. Most fordul az Istenekhez Brünnhilde, és hosszú idő után először hangzik, ha töredékesen is, de a kiengesztelődés ígéretével a Valhall téma. Aki felidézi Wotan lánya, akit a Velzungok iránti csodálata, ragaszkodása, szeretete, szerelme most is elválaszthatatlanul összeköt égi apjával. Az átok harsona motivuma még engesztelhetetlenül emelkedik ki a zenekarból, de a jaj kiáltás motivuma a Schellők Rheingold kiáltásává szelídül. Ez is egyike a kiengedő, az oldó harmóniai mozzanatoknak és a Schellők motivikájának megjelenése a másik, mert egymás mellé kerülnek a Rajna kincse és az Istenek alkonya eltérő jelentésű Schellő témái. Brünnhilde most a Schellőkhöz beszél. S ha engem pusztít a tűz, emészze az átkot is el. Ti odalent oldjátok fel, hogy újból a Rajna kincse legyen. Kigyullad a mágia. Nem csak Siegfried holtteste alatt lobban a láng, az, ami a Rajna partján történik, csak tükre annak, ami az égben végbe megy. A világégés látomását éljük át, Wagner 1848-49-es élményei nyomán a régi rend pusztulásának jelképeként. A partitúrában sisteregni kezdenek a tűzmotívumok, a Valhall hangnemében indul az Istenek alkonya motívuma, és miközben Brünnhilde gráne hátán a tűzbe ugrat, a valkürök lovagló ritmusa, a tűzvarázs és Siegfried témája uralja a hangzást. A kör lassan bezárul. A kérdések és a válaszok szimmetrikus párba állanak, most Brünnhilde megy át a tűzön Siegfriedért, Siegfriedhez. Halála, amelyet önmagáért, Siegfriedért és az istenekért vállal, nem csak megváltó halál. A mágia tüze kiégeti az átkot a gyűrűből. És nem csak szimbolikus egyesülés, az Alberich féle alternatíva tagadásaként, hanem születésjelkép is. Wagner a természet megtisztulásának, a helyreálló világrendnek a látomásába, ezzel az anyaság jelképpel az újjászülető emberiség panorámáját is képes beléfoglalni. A Walkür második felvonásának névadó ünnepe óta, Siegfried, hogy úgy mondjam, keresztelője óta, és előtte soha nem hallottuk a dallamot, amely Sieglinde számára a továbbélés értelmét és kötelességét revelálta. Akkor a Walkür sziklán a természet és az ember pártjára állva, Wotan tévedését korrigálva, Brünnhilde ismerte fel és vállalta ezt az igazságot. Tűzhalálával most ugyanezt a felismerést szentesíti, emeli megváltó eszmévé. Az évig Weibliche gondolat, Wagner három előző operájának megváltás eszméje, a tetralógia e világégés és vízözön jellegű záróképében természet jelképként nyeri el legteljesebb értelmét. Brünnhilde utolsó szavainál Siegfried témája, amely, emlékszünk, a Walkürnek ugyanabban a jelenetében és szintén Brünnhilde gondolataként született, mint az anyaság témája, közvetlenül átmegy, folytatódik a legfőbb csoda dallamában. Ez a legdöntőbb eseménye ennek a búcsú monológnak, s általa a halál, a pusztulás képe áthajlik, átalakul a születés az élet víziójába. Aztán már nincs más, csak stabil, diatonikus, önmaga harmóniájára lelt zenei természetjelkép. Eredeti hangnemű, színű sellőjének és Valhall akkordsor egymást kiegészítő képeként ölelkezik össze föld és ég, folyó és hegy, a világfa témavonalában a keletkezés és az elmúlás, a felemelkedés és az elsüllyedés perpétuum mobilia rajzolódik ki. A dolgok lassanként régi alakjukat öltik magukra. A vég mégsem azonos a kezdettel. A gyűrű megtisztul, és ismét a víz mélyét világítja meg. De nem változott vissza természet kincsé, nem szűnt meg magába foglalni azt a tudást, azt a tapasztalatot, ami létrehozta. És a természet témái a végső rendben maguk közé fogadják az évig Weibliche humán dallamát. A világégés látomása, a tűz pusztító víziója végül is hárfa szivárványá szelidül. Wagner zenei világképének egén, mint a bolygó hollandi megdicsőülés színpadképének magasabb rendű változata, és még egyszer kirajzolódik az anyaság témába, a megváltás témába áthajló Siegfried téma. A zenei és a színpadi aktus a Rajnakincse végének, a Valhallba vonuló istenek tablójának szimmetrikus és hangnemi párja. A szivárványhíd azonban, amely most egy tématranszfiguráció végén feszül ki a zenében, mivel már nincs, mint ott, lógeszerű különállás, nincsenek megrabolt, panaszkodó sellők, hogy megkérdőjelezzék, úgy érezzük, nem Wotan álomképe többé, hanem egy több lehetőséget, más lehetőséget magában rejtő újrakezdés bizonyossága.
Györgyöt hallották, este a Műpában ezt a zenét fogjuk hallani, és lángolni fog a Valhalla, és a közönség mámorosan ünnepli majd Fischer Ádámot, és mindenki jelzi a lángok nyaldosság, majd az épület falait, amit úgy épített meg Zoboki Gábor, hogy még Bayreuthnál is jobb otthona legyen a Wagner operáknak. Szóval lemegyünk majd a lángtengerben, és összeomlanak körülöttünk világok, de mi jobb emberek leszünk, mert ez lesz az igazi tisztító tűz, az igazi katarzis. Van még egy zseni, aki egyszerűen nem tud tévedni, ő Balázs Zoltán, aki pontosan azt a saját úton való megérkezést engedi meg a nézőinek, mint Wagner a hallgatóinak. Bánkon a Metrin központban a Maladipe Színház előadásában pénteken mutatják be az Öltöny című operát, ami Kantemba dél-afrikai drámaíró klasszikusának kortárs jazz opera adaptációja. Hú, hát miről is szól? Hát talán arról, hogy bele lehet halni abba, hogyha ránk kényszerítenek valamit. Akár az apartheidet, akár egy vezeklést, akár azt, hogy soha többé ne legyünk önmagunk. Balázs Zoltánt hallják.
Asszociatív a történet, asszociatív remélem a színpadra alkalmazása ennek a műnek végre Európában és Magyarországon újra látható ez a különleges.
Ezzel már dolgoztál, nem? Ezzel a darabban, vagy nem?
Nem, régi vágyom volt, és mivel csak Bruck rendezte Európában, és hát nincs hagyománya, nincs öröksége, itt volt a lehetőség, hogy újra gondoljuk, vagy tovább gondoljuk. Itt van a szerző, Mut Lautze, az adaptáló személy, aki Peter Bruckkal együtt adaptálta, és Kentembát ismerte, szóval azért az apartheid világ, meg az az egész szorító, folytogató légkör, amiben ez a történet megtalálta önmagát, vagy megpróbált eszmélni, az így vagy úgy nevezzük, de azért jelen van a mi világunkban is, és azt gondolom, hogy ez a fajta kiszolgáltatottság, vagy önmagunkat kiszolgáltató attitűd akaratlanul, vagy tudatosan mindannyiunkat érint, hogy ez most épp egy férfinak, vagy egy nőnek, egy család egy társadalmi közegnek történik felajánlva, az egy másik kérdés, de az biztos, hogy nagyon sokszor nem tudjuk már beérni a saját cselekedeteink mögött álló döntéseket, nem mindig tudjuk fedezni, vagy későn jutunk el az eredőhöz, a felismerésekhez, a tudatosuláshoz, és itt az időnek nagyon erős szerepe van, hogy kit előz be, vagy mi mit ragad ki, vagy meg abból az örvénylő folyamból, amiben belesodorjuk saját magunkat. Szóval én azt gondolom, hogy egy nagyon sokrétű, nagyon komplex történet, de a finomsága adja meg ez a pszichológiai terror, ez a különböző állomásokra bontott eszmélési folyamat, ami egyre távolabb űz két embert, két szerető embert egymástól, de egyre közelebb önmagához a nőt, és egyre közelebb önmagához a férfit, Filemont, azaz Matildát.
De nemrég olvastam egy ilyen tanulmányt, ami arról szólt, hogy a családokban szokott megjelenni mindaz, ami egyébként a politikában jelen van egy országban. Hogy kell egy nőnek élni, miért kell egy nőnek, minek kell megfelelni. Tehát ez még csak nem is annyira dél-afrikai.
Is. Meg magyar, meg bolgár, meg orosz, meg kínai. Én azt gondolom, hogy ezek a kapcsolati impulzusok szervezik az életünket, kinek így, kinek úgy, de mindannyian előbb-utóbb belesodródunk mindenféle megcsalásba, megcsalatottságba, csalódásokba, különböző viszonylatokba önmagunkkal és a környezetünkkel, és ezekkel előbb-utóbb számot kell vetni, és szembe kell nézni, és az a tükörtartás, ez a fajta tükörjáték, ami hol a múlt, hol a jelen, hol a lehetséges jövő kapcsán tükrözik vissza az ember saját lényét, vagy valóját, akár felvállalja, akár nem, ez teljesen aktuális. Tehát azt gondolom, hogy ennél emberibet nem nagyon lehet ma találni. Én nem szeretném, hogy kimondottan csak a nők, mint kiszolgáltatott lények, hogy a házasságon belüli erőszaknak kizárólag a nőket érintő aspektusa legyen.
Ez vicces, ez nincs is erőszak, tehát ebben pont ez a döbbenetes, itt semmilyen erőszak nincs, ki is mondja az egyik szereplő, hogy ebben a házban nem lesz erőszak, csak ilyen csendes idomulás van.
Igen, azt hiszem, hogy ez a csendes bízpartot most attitűd jellemzi az egészet, és ez idegörlő, tehát fölemészti az idegrendszert, fölemészti a lehetőségeket, fölemészti a szerelmet, fölemészti a visszakozás, a megbocsájtás, a megértés lehetőségét. Szerintem ez a legfájdalmasabb benne. Igazából nekem olyan a történet, és remélem az előadás is képviseli ezt, hogy folytogató, 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 és egyszer csak azt érzed, hogy muszáj egy levegőt, egy buboréknyi levegőt magamhoz venni, mert egy sóhaj, egy felszakadó, egy váratlanul belőlem kitüremkedő, megfogalmazódó, füstszerű egy élmény, egy gesztus egyszerűen a világhoz kell, hogy újra kössön, vagy el kell vágni teljesen a kapcsolódásokat. Nincs köztes, nincs kicsit, tehát vagy, és ez elég fullasztó, meg nyomasztó.
Én még nem tudod, hogy rács van a végén, vagy azt mondja, hogy akkor most megvédem magam. Na, akkor most mondd a szakmai részét dolgoknak. A zene az adott volt?
Nem, egyáltalán nem, ez nem ilyen kombinációban, nem ilyen fúzióban hozták létre korábban, hogy jazz meg opera együtt, ez először valósul meg ilyen.
Ez erősen jó.
És Kovács Adrián a zeneszerző, és hát azt gondolom, hogy egyrészt olyan adottságú művészekre van szükség, akik ezt könnyedén tudják birtokolni.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy te énekelteted az embereket angolul végig, és nem mindig angolul. Ugye van, amikor nem angolul énekelnek, hanem zului, valami törzsi nyelven, igen.
Igen, én ezt gondolom, hát nálam az előadásokban az, hogy nyelveken szólnak a művészek, semmi meglepőt nem hordoz, tehát hogy ha nem, akkor visszafelé beszélnek, vagy kattognak, de azt gondolom, hogy felszabadító egy másik nyelven létezni, még akkor is, ha tudatosan, meg értelem szintjén is nagyon pontosan van megfogalmazva, meg a kiejtés szempontjából is hitelesen, de van valamiféle érzékélmény, és szerintem az érzékiség ugyanúgy része ennek a történetnek, az érintések, a elszalasztott, vagy a majdnem megtörtént találkozások, a tekintetek, a függőség a másiktól.
Na, akkor zulu nyelven énekel, olyan, mint hogyha így látnád, hogy egy hirtelen megjelenik 1000 millió nő mögötte. Döbbenet is, hogy milyen ereje van.
Hát ez így van, én is így látom, egy nagyon különleges, titokzatos és nagyon erős személyiség, maga Csilla is.
Csilla egy akkora nagy találat, hogy találtatok ti egymásra, hogy valaki ennyire tudjon eszköztelenül tökéletes lenni?
Hát gondolom született tehetség, kettő pedig jó időben volt, jó helyen.
Miket mondtál neki? Mit terelgettél rajta?
Hát én azt gondolom, hogy az elemzések a legfontosabbak, tehát azokat az időszakokat nem lehet lespórolni, amikor értelmezzük a mondatokat, a mögöttes szándékokat, amikor kérdezek, ők válaszolnak, amikor ők kérdeznek, én válaszolok, tehát egyeztetjük az óráinkat, mert ez a fundamentuma egy ilyen típusú nyelvezetnek, ami aztán szótárként összeköt minket. Tehát nem lehet blöffölni, nem lehet úgy mellé menni, hogy mintha én ebben a kulcsban játszok, én meg abban a kulcsban játszok, akkor nem nagyon fontos, hogy DNS-szerűen össze találkozzanak, össze spirálósódjon ez a hármas, mert ugye azért itt a számoknak az ötös, a hetes, az ötös, a különlegesen és ilyen értelemben a páratlan számoknak a kombinációja nagyon erős. Én nekem a kék szakálló is erősen jelen van ebben az egészben, tehát az én házam, az én váram, az én ajtaim, az én kártyáim, az én világom,
az én titkaim, játszmám, az én összes.
Így van, szóval azért itt ez igazából egy kék szakálló történet. Hogyha úgy nézzük, Judit és kék szakál kettőse, egy ilyen rejtett furcsa a vágy, a bosszú, a kegyetlenség és egyéb hát a felületeknek az eszközével, mint öltöny.
És a díszlet megint zseniális. Ezt te találtad ki, el is elmondtad, hogy milyen legyen, vagy ez is egy közös munka volt?
Én találtam ki a díszletet, de van egy csodálatos szcenikusom, ezt mindig elmondom, a Katona Kós János, aki nélkül én ezeket hiába találom ki. Egyszerűen látom, amikor olvasom a történetet, én így dolgozom, és akkor az a fontos, hogy olyan emberrel tudjak találkozni, aki meghosszabbítja ezeket az elképzeléseket, és funkcionálisan, vizuálisan, esztétikailag, minden
szempontból. Elképesztőek a színek. Tehát a színek nagyon erősek. Azt meg kell néznem még egyszer, hogy minden színt összerakjak az, mert tudom, hogy nem véletlenül sárga, meg nem véletlenül kék.
Hát igen, mert én hiszek a színdramaturgiában és a fénydramaturgiában, nagyon fontos a perspektíva, a játék, a ritmikus tér, mert ez egy ritmikus tér, az amforák, ezek a női férfi szimbólumok, a vertikális, horizontális viszonylatok, a mélységek, a közelség.
Figuettek, amiket lát.
Igen, én szeretem, hogyha a kompozíció segíti a művészt, és akkor csak arra tud figyelni, mert a lényeg is úgy szárnyal, szóval nem maszhatol, nem lötyög, nem kóbolyog, vagy mit csinál, de oda kolbászol, azt, amit így mondják.
Vita keletkezett az kollégák között, hogy előtte kell elolvasni a novellát, vagy egyáltalán tudni kell, hogy miről szól, vagy majd utána. Én felteszem a kezem utána, semmiképpen sem előtte, de szerinted?
Én természetesen azt gondolom, hogy hagyni kell, hogy az emberre hasson valami, aztán ha kérdései merülnek fel is, az a jó, hogy másképp távozik egy előadás után, mint ahogy érkezett, az mindig sikeres ilyen szempontból egy színház életében, akkor meg lehet beszélni akár az alkotókkal egymás között, akár épp a szerző után nyomozva mindenféle felületeken az érintettekkel. Szerintem egy különleges világ ez, amit nem csak afrikai alkotóként emeltek be ebbe a műbe, hanem egyáltalán, mint a zene, a mozgás, a színház, a képzőművészet, a társművészeteknek egy ilyen összművészeti jellege, ami szerintem serkentő, stimuláló erővel bír, és szerintem szükség van ilyen típusú megmerítkezésre, hogy ne csak a didaktikus egy ügyű vagy egy irányú üzenetek szólaljanak meg a mi színházi életünkben, hanem az összetett metaforákra, allegóriákra, szimbólumokra, finom, légies, törékeny, robosztus és markáns elemekre.
Tudod, mire gondoltam, hogy már nem kell mindent megérteni. Tehát, hogy van ilyen, ugye Bert Hellinger azt mondja, hogy a családállítás után ne mondd el, ami történt, mert akkor a szavakkal lecsupaszítod a történést. Most ez nekem ilyen, hogy nem kell nekem érteni, hogy mi lett az egyik szereplőben, nem tök mindegy. Az, ami bennem maradt, az a lenyomat fontos.
Ugye ezt gondolom, tehát, de minden előadásom ilyen, hogy én nem diktálom el a receptet, hogy így vagy úgy kell olvasni. Természetesen ezek kompozíciók, és nem csak zeneileg, hanem nekem az a dolgom rendezőként, hogy hangszereje, komponálja, koreografálja.
Ahogy játszol azzal a ruhával, hogy veszi fel, elképesztő.
I would like to thank Mrs. Mungin for giving me this opportunity to thank all of you, all that you have been to me.
Tekintettel arra, hogy egy jazz operáról van szó, most egy részletet kell, hogy meghallgassanak az Öltöny című darabból. A zeneszerző Kovács Adrián és aki énekel Radnai Csilla a főszereplő, akivel jövő héten hallhatnak majd egy interjút. Ez volt a gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Németh László, és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.